Kedves hallgatóink! A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet dr. Novák István, a mezőkövesdi Szent László király plébánia plébánosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese mutatott be. Rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa ma ünnepli 70. születésnapját. Isten éltesse a Szentatyát. 14. Leó pápa ma szeptember 14-én lett 70 éves. Ez az első születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Ferenc pápa 2025. április 21-én húsvét hétfőn bekövetkezett halála után összeült konklávé, május 8-án őt választotta meg pápának. Béke minnyájatokkal, drága füvéreim és nővéreim, ez a feltámadott Krisztus első köszöntése a jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is azt szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen a szívetekbe, hogy elérje családjaitokat, az összes embert, bárhol éljen is, elérje az összes népet, az egész földet. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és álhatatos béke. Istentől származik, attól az Istentől, aki minnyájunkat feltétel nélkül szeret. Hangzott el 14. Leó pápa első pápai beszédében. 90 éves az isteni irgalmasság rózsafüzére. Először 1935. szeptember 13-án és 14-én diktálta le Jézus az irgalmasság rózsafüzérét Faustina Kowalskának, Faustina nővérnek Vilniusban. Ez az ima Isten különleges ajándéka a világnak, az irgalmasság tisztelete öt formájának egyike. Jézus szavai szerint a világ mindaddig nem talál békét, amíg nem kéri bizalommal Isten irgalmát, s az irgalmasság rózsafüzére tökéletes eszköz erre. Ebben az imában felajánljuk az Istennek Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét, tehát egyesülünk az ő kereszt áldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyának az ő szeretett fiát, egyben a legerősebb motivációhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk saját magunknak és másoknak, hiszen Szent Pál szavai szerint Krisztus jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek. Egy közösség megtartásának fontos előfeltétele, hogy a közélet szereplői a lehetőségükhöz mérten mindent megtegyenek, de egy közösség lelkét ezer éve mindig a keresztény egyházak adták, úgyhogy ezeknek a szerepe sem a jelenben, sem a jövőben nem elhanyagolható. Hangsúlyozta Kövér László az országgyűlés elnöke szombaton a vajdasági Tótfaluban, ahol az Utasi Jenő plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmában rendezett aranymisén vett részt. Az aranymisét követő ünnepi beszédében a házelnök kitért az anyaországot és a külhoni magyarságot érintő legfontosabb kérdésekre. Márai Sándort idézve kijelentette, az író ismert mondata, amely szerint a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él, kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közölte. Pártja évtizedek óta olyan kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal, amely a vajdasági magyarság fejlődését és felemelkedését szolgálja. Hozzátette, Utasi Jenő atya olyan közösségformáló ember, aki a munkásságával az utóbbi évtizedekben bebizonyította, hogy akár a legapróbb település is lehet a közösségnek a lelke. Végül az időjárásról. Jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható. délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet, míg délkeleten akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Dorottya ezüst ékszerkészítőt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, a Koltai Házaspár portáján. Vendégeskedünk az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő SOM ünnepen. Első alkalommal vesz részt ilyen ünnepen, kedves hölgyem?
Ezen az ünnepen igen, először. A Koltai Házaspárt nem most ismertem meg.
Régi az ismerettségük.
Igen, régi, más rendezvényeken is árusítottunk együtt.
Ezüst ékszer készítőként mutattam be. Hogyan jött az ezüst ékszerek készítése az ön életében?
Egy férjjel.
Így kezdődött minden. Bővebben?
Először a férjemet ismertem meg. Úgy mutattak be neki, hogy lehetnénk együttműködő partnerek, és együtt készíthetnénk dolgokat, illetve árusíthatnánk. Akkor még Ópuszta szeren a skanszenban, és elkezdtünk nagyon hamar együtt dolgozni. Ő találta meg ezt a motívumvilágot valójában. Ezek ásatási leletek, illetve népművészeti motívumok alapján készültek. Ő kezdte el egyedül készíteni, és hát együtt elég hamar felvirágoztak. Megosztottuk ezt a szakmát, vagy ezt a területet.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ilyen ősi motívumokat jelenítenek meg Önök ezüst befoglalva. Különböző ékszerek segítségével.
A hallgatók is biztos ismerek néhányat az ősi motívumok közül. Életfa motívumok, meg madár motívumok, meg különböző tulipán és virágábrázolások, amik jelentenek a lélek motívumát, a nőiség szirmait, az égbolt jelenségeit, illetve természeti motívumokat, különböző mítikus természetű ábrázolások is vannak. Sokan ismerik ezeket ma már.
Ezek az ábrázolások mi velünk, a mi kultúránkkal kapcsolatosak, tehát ősi magyar motívumok?
Mondhatni, hogy igen, meg általánosak is. Tehát tulajdonképpen a világon, vagy a keleti felében nagyon elterjedt például az életfa, a gyökere, az annál eredő életvize, az életfa lombján a különböző madarak, a lélek motívumai, és ezek gyakorlatilag egy egész sajátos, nem egységes mitológiát alkotnak, de motívumrendszert alkotnak. Tehát a magyarok is hallottak róla, és a miénk egy sajátos motívum, és tulajdonképpen mindenhol jelen van. És nagyon mély szimbolikus tartalma van.
És hogyan jön ehhez a szimbólumrendszerhez az ezüst mint alapanyag? Ezt Önök találták ki a kedves férjével együtt?
A férjem egyedül találta ki, és nagyon egyszerűen, férfiasan azt mondta, hogy ezek olyan nemes motívumok, hogy nemes anyagból készítsük őket.
Ékszerekről beszélünk, akkor természetesen láncot, karkötőt, gyűrűt kell elképzelnünk, és fülbevalót?
Nem kifejezetten láncot, nem annyira, nagyon elterjedt a gépi lánc, kézzel meg igencsak nehézkes, vagy nagyobb bacskát lehet, de láncokra, vagy bőrre való medálokat, igen, és hozzátartozó fülbevalókat, karkötőket, azokat készítünk, igen. Van, amikor készletben, tehát egységes, és van, amikor csak úgy külön-külön.
Önre nézek, természetesen az önnyakában is egy saját terméket látok, egy nyakláncot. Milyen motívumot látok én magam előtt?
Ez egy tavi rózsa. Mondhatni, hogy ez is egy nagyon ismert keleti motívum, a lótusz, de annak egy inkább itthonos változata a tavi rózsa. Nagyon különös szimbólum. Azt jelenti, hogy ugye a tavi rózsák mocsarakban gyökereznek, és szépen lassan növekednek és törnek fel a fényességre. Tehát ez valamiféle megtisztulás szimbólum.
Van-e kedvence a sok-sok ékszer közül? Olyan, ami valami miatt különösen közel áll az ön szívéhez. Van ilyen?
Általában a virágok, mint a tavirózsa, a tulipán motívumok, a rózsák, vagy forgó rózsák, ilyen kerek, rozettaszerű motívumok, főleg a kerekek, igen, nagyon változatos kerek motívumok vannak.
Amennyire tudjuk, avassuk be a kedves hallgatókat a készítés folyamatába. Mennyi idő alatt készül el egy-egy ilyen ékszer? Hogyan kell elképzelnünk? Hogyan lesz az ezüstből, az alapanyagból ilyen csodálatosan szép ékszer, amelyet a mindennapokban is viselhetünk?
Nem tudnám elmondani, hogy egy ékszer mennyi idő alatt készül el. Le is tesszük az egyiket, és a másikba kezdünk. De azt el kell mondanom, hogy hivatkozom a férjemre, de ő kezdte el, és én lettem aztán ékszerműves. Én vagyok inkább szakmabeli, és én is egy kicsit kilógok a sorból, vagyis nem a ma hagyományos technikákkal dolgozunk, hanem nagyon régiekkel, amit ő kezdett el, és nem is annyira ismeretes manapság. De hát természetesen lehet kis fűrésszel dolgozni, meg reszelővel, meg domborítani, meg hasonló, és mi még ezek mellett régi technikákat is alkalmazunk.
És hogyan sajátították el ezeket a régi technikákat? Régi könyvekből, leírásokból? Érdeklődési kör?
Igen, régi könyvekben, múzeumi katalógusokban fellelhető, hogy például az avarok, hogy készítették a domborművű tárgyaikat. Egyébként viaszfeszítéses öntés eljárással, amit ma is használnak, csak ott még vannak nagyon érdekes anyagok, például viasz helyett nyúlhájat használtak.
De érdekes!
És ebből mi kialakítottunk, még ezekből az információkból mi kialakítottunk egy külön technológiát, hozzáadva a ma is ismert modern technológiákat.
Most is várnom kellett önre, mert hála jó Istennek, vannak érdeklődők a tárgyaik és termékeik iránt, de mégis felteszem a kérdést. Vannak érdeklődők ezen ékszerek iránt? Mi az ön tapasztalata?
Nagyon is vannak érdeklődők, nagyon is, de nagyon is egy réteg.
Akik érdeklődnek a régi kultúra és az ősi kultúra iránt?
Azt hiszem, igen, hagyományok, régi kultúra, ősi kultúra, sajátos motívumok. Egyébként el kell mondanom, hogy azokat a motívumokat, amelyeket mi most megmutatunk, korábban máshogy használták, tehát például voltak olyanok, hogy halántékkarikák. A férfiaknak is inkább a viseletükön volt rajta, mint közvetlenül a testükön, és akkor vannak olyan motívumok, amelyek lószerszám veretek voltak. De most ezeket úgy dolgoztuk fel, hogy igen, vannak nagyon is nőies motívumok, meg nagyon is férfias motívumok. A férfiak felismerik, hogy melyik való nekik, és azt választják.
Mi az önök célja ezekkel az ékszerekkel? Mit szeretnének üzenni a jelenkor embereinek?
Eleinte egy olyan egyszerű célunk volt, hogy felmutassuk a magyar nép hagyományos motívumkincsét, tehát egyfajta kultúrkincset az embereknek, és azt veszem észre, hogy ami a szimbólumokat illeti, egy kicsit önműködőek, tehát nem feltétlenül a mi céljainktól függenek. Meg kell elégednünk azzal nekünk készítőknek, hogy bemutatunk egy olyan lehetőséget, amely, hogy úgy mondjam, fel kell nézni a flaszterről, hogy mi van itt, hogy jön ide egy tündérleány. Hát csak úgy jön ide, hogy figyelj, hogy van egy ilyen világ is. Körülbelül ennyi a célunk.
Vannak-e még jövőbeli tervei, olyan motívumok, olyan ékszerek, amelyeket szeretnél készíteni?
Igen, fél terveim vannak, vagyis egészen más stílusban szeretném ezután megragadni, de szintén a hagyományos motívumokat, kicsit még másabb technikákkal, méretekben és anyagokkal, de még nem alakult ki. Természetesen természetes anyagokkal szeretnék továbbra is dolgozni, és még forr bennem az, hogy hogyan tovább.
Jó egészséget kívánok önnek a folytatáshoz is, és a jövőbeli tervek eléréséhez.
Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Székely Dorottya ezüst ékszerkészítőnek. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Magyar Árpád bőrdíszművest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. A Koltai házaspár portáján találkoztunk, a SOM ünnepen.
Erdély bőrdíszműves vagyok. Szászrégenből telepettünk át Magyarországra 91-ben a forradalom után. Itten folytattam a szakmát. 1957-ben kezdtem el dolgozni egy vállalatnál, és megtanultam a bőrdíszműnek a csinyát, bínyát. Úgyhogy volt közös kiállításom is, és meghívnak gyerekekkel bőrözni, úgyhogy ezt a szép szakmát továbbadom a fiatalságnak.
Hála jó Istennek, és van is érdeklődő fiatalság a bőrdíszművesség iránt?
Hát igen, iskolába tanítottam bőrszakot, három iskolába.
Hol?
Jósvafő, Szín és Tornanádaskán egy kisegítő iskolába tartottam bőrszakkört a gyerekeknek, és a gyerekek nagyon, nagyon lekötötte ez a munka, és szerették csinálni.
Itt vagyunk a SOM ünnepen, a Koltai házaspár udvarán. Előttünk számtalan terméket látok. Milyen termékek is ezek? Legyen olyan kedves, érzékeltessük a hallgatóknak a szavak segítségével.
Hát igen, a bőrdíszműnek rengeteg ága van, és sok szép dolgot lehet csinálni bőrből, például karkötőket, vagy dísztárgyakat, például tükörráma, kefetartó, fésűtartó, táskák, tarsolyok, üvegeket szoktam bevonni vastag marhabőrből, és ez a szakmaszar rengeteg csínya-bínya van, és nagyon sok mindent lehet készíteni. Vannak ilyen falidíszek, fonások, és én a szakmámat nagyon szeretem, és csak az a probléma, hogy elég nehezen lehet hozzájutni a nyersanyaghoz, a bőrhöz.
Igen, mert erre lennék kíváncsi, bőr, na de milyen bőr?
Nekem az alapanyagom egy vastag, úgy mondják, hogy marhabőr, 2,5-3,5 milliméter vastag, és abból szoktam csinálni azokat a tárgyakat, amit összefonok, vagy fali díszeket csinálok belőle, vagy üvegeket bevonok, kulacsokat bevonok, vagy táskákat is lehet csinálni ebből a vastag anyagból. Lehet formálni, lehet préselni, lehet vésni, úgyhogy ez a fő anyag a mi szakmánkban, a bőr, az eredeti bőr.
És ön ehhez a bőrhöz könnyedén hozzájut manapság?
Hát elég nehezen jutok hozzá bőrhöz, mert el kell menni elég jó messzire, és a másik az, hogy nagyon drága a bőr. Egy négyzetméter bőr 60-70-80 ezer forint. Nekem nagy szerencsém van, mert van két fiam Írországba, ugyan ezt a szakmát viszik tovább, és onnét küldenek nekem bőrt, és az meg nagyon olcsón jön, vagy legjobb esetben ingyen.
De jó, hogy megemlítette, akkor van, aki tovább vigye a szakma szeretetét az ön személyes családjában egészen biztosan, mert hogy a két fia is ezzel foglalkozik.
Igen, de tessék elképzelni, hogy most tudtam meg, hogy a mi családunkban ez már a hatodik generáció, aki bőrrel foglalkozik, mert most tudtam meg, hogy a nagymamának az édesanyja is cipő felsőrész készítő volt. És a fiam is tovább viszi a szakmát Írországba, már 13. éve kint vannak Kinszélbe, egy kikötővárosba, és mikor elindult a műhelyük, akkor megkértek, hogy menjek el és segítsek be a munkába, és nagy eredményeket értek már el, kétszer aranyérmesek, különböző versenyeken nyertek aranyérmet. És tovább viszik a szakmát, aminek én nagyon örvendek, hogy a családban valaki tovább viszi ezt a szép szakmát.
Akkor az önök vérében van, ha fogalmazhatunk így, a bőrtermékek iránti érdeklődés, a bőr, mint alapanyag szeretete.
Hát igen, így van. Sőt, van egy unokám, amelyik már 18 éves, és ő is már megszerette ezt a szakmát, és tovább akarja vinni. Úgyhogy ő lesz a hatodik generáció.
Adja a jó Isten, hogy így legyen. Van-e kedvenc tárgya, amit valami miatt különösen is szeret? Van ilyen?
Igen, már válaszolom is. A legkedvencebb tárgyaim, amit nagyon szeretek csinálni, és tessék elképzelni, hogy nem Magyarországon vagyok első, ezzel a hajlításommal világelső vagyok. Senki nem csinálja. Kézzel van hajlítva, úgy van meghajlítva, sokan azt mondják, hogy agyak, de nem, ez bőr. Elárulom a szakmai titkot. Meglágyítsuk a bőrt meleg vízzel, és olyanra formáljuk, amilyenre, és kézzel van kiformálva ez, teszek belé egy rezet, és akkor lesz egy hamutálca belőle.
Valóban olyan, mint egy hamutálca. Hát ha valamihez hasonlíthatnám, szavakkal azért ezt most nehéz érzékeltetnünk, de olyan, mint egy kagyló, hogy van egy alapja, és a kagylónak is van olyan kagyló, aminek van egy pereme. Tehát ennek is valóban van egy alap része, és van egy perem része. És mindezt képzeljék el úgy a kedves hallgatók, mint mondjuk egy tavirózsa, vagy egy szép kerek kagyló. Remélem tudtam érzékeltetni, de ha ön jobb hasonlatot tud nálam mondani, akkor szívesen elfogadom. Mihez hasonlíthatnánk ezeket a hamutartókat?
Hát ezek kézzel vannak meghajlítva, és tényleg, ahogy tetszett mondani, hogy kagyló jellegűek, mikor feltettem a netre, sokan kérdezték, hogy agyak, és mondom, nem, ez bőr, mert annyira meg vannak hajlítva, és olyan agyag jellegűek, de nem, hanem bőrrel. Na, még azt meg szeretném mondani, hogy mikor kijöttünk Magyarországra, volt egy egyéni kiállításom Égerszögön, volt egy közös kiállításom Edelénybe is, és volt még vagy két közös kiállításom. Én Színbe lakok egy kis faluba, és egy szép parasztházba lakunk. Szín innét Edelény felé, van Színpetri, ahol van a világ legnagyobb könyve, és azután jön Szín, egy kis település. 1100 lakosa van csak, és ott lakunk egy szép parasztházba.
Bőrdíszművességről beszélünk, de hogy hogyan találkozik a modern világ kihívása a bőrdíszművességgel, arra kitűnő példa, hogy akár még mobiltelefontokot is lehet készíteni bőrből.
Igen, lehet készíteni, és különböző formába szoktam csinálni úgy, hogy felfűzöm a nadrágszióra, vagy a nyakba hordom, vagy csak külön így, mint egy pénztálca. Lehet többféle. Ez olyan szakma, hogy ezt a szakmát lehet variálni, és különböző módszerekkel lehet például csinálni egy telefon tokot.
És ön természetesen saját magának készített többféle fajta tokot is.
Így van, igen. Van vagy 6 darabom. Volt kicsi telefon, akkor csináltam. Akkor jött a másik telefon, akkor megint csináltam. Akkor jött a modernebb telefon, megint csináltam tokot neki. Úgyhogy sok van. Most valahogy ezt szeretem, mert így fityek, kéznél van.
A nyakba tartó telefontokról beszélünk
és
most.
És beszélni vele.
Az újrahasznosítás jegyéről is kell beszélnünk, hiszen előttünk az asztalon én itt kis dobozokat látok, kis kosárkákat. Jól gondolom én ezt, hogy újrahasznosított bizonyos alapanyagot?
Újrahasznosítás, egy kis kosarak, és papírban vannak fonva, színes papírban. Ez úgy született meg, hogy Akteleken volt egy gyümölcsfesztivál, és mellettünk volt pont egy olyan hölgy, aki csinált ilyen kosarakat. És akkor ő kezdte magyarázni, hogy hogy kell csinálni, és akkor a feleségem nekifogott, csinált ilyen kis kosarakat, és akkor rám ragadt. Ő leállt vele, és akkor ön télen szoktam ilyen kis kosarakat fonni. Felvágom vannak ezek a reklámpapírok, felvágom a csíkot, felcsavarom, és megfonom a kis kosarakat.
Milyen az érdeklődés? Milyen érdeklődés kíséri itt a standját? Van érdeklődés ezen hát, tárgyak iránt?
Van érdeklődés. Volt, amikor nagyon jól tudtunk árulni, és van, amikor nem megy annyira az árulás. De általában van érdeklődés.
Hogyan fogalmazná meg, miért szeret a bőrművességgel foglalkozni? Részben már válaszoltunk rá, a generációról generációra való öröklődés, de mindemellett mi az ön hitvallása? Mit szeretne üzenni az érdeklődőknek?
Hát én nagyon szeretem a szakmámat, és a vásárlóknak azt üzenem, hogy ha akarnak tartós tárgyat vásárolni, akkor vegyenek egy szép bőrtáskát, vagy egy falidízt, és szeressék ezt a szakmát, mert szép szakma a bőrdíszművesség.
Köszönöm szépen a beszélgetést Magyar Árpád bőrdíszművesnek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és önöknek is kívánok minden jót. Én is köszönöm a lehetőséget. Csókolom, viszontlátásra.
Újhelyiné Kenész Zsuzsannával, az Aktereki Általános Iskola tanárával, pedagógusával beszélgetek, és itt van a körünkben két diák is, akik az általános iskola diákjai. Először akkor bemutatkozást kérnék szépen.
Én Lea vagyok, Smidová Lea vagyok.
Én Budai Kamila Mirella, és Mirinak szoktak hívni.
És nem véletlenül beszélgetek veletek a tanárnő mellett, mert hogy egy pályázat is kapcsolódik mindig ehhez a SOM-ünnephez, amely idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre Aktereken, a Koltai Házaspár udvarán, amelynek természetesen főszereplője idén is a SOM.
Igen. A hulladékból kellett új alkotásokat létrehozni a gyerekeknek, amelyeket már az őszi kiállításon is megmutattunk, illetve érkeztek még újak, és újra kiállítottuk őket, most itt az üvegházban az eső miatt, és tulajdonképpen a tanév utolsó heteiben a keletkezett hulladékokat gyűjtöttünk ilyen mindenféle WC-papír, gurigát, kupakokat, fa és termésmaradványokat, és abból alkottak a gyerekek. Van, akinek természetesen megmaradt a SOM témaként, vagy a nyaralás, a nyár, a természet, és fantasztikus dolgokat csináltak a gyerekek.
Kreatívak a gyerekek? Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük?
Igen. Hát tulajdonképpen az alapanyagot is ők termelték ki, mert mi gyűjtjük szelektíven az ökoiskolánkban a hulladékot, és akkor tulajdonképpen megmostuk, elraktuk őket, kicsoportosítottuk, és abból készültek az alkotások.
Tanárnő miért tartja fontosnak, hogy a gyerekeknek az újrahasznosítást is megtanítsa a tantárgyak szeretete mellett?
Azt szoktuk mondani, hogy az a hulladék a jó, ami nincs is. És amikor újra tudjuk hasznosítani akár a kávékapszulát, vagy azt a WC-papír gurigát, vagy most már a PET-palacnak ugye visszaadjuk a kupakját, de nekünk még nagyon sok olyan gyűjtésünk van, ami megmaradt kupak, akkor azt gondoljuk, hogy egy csodaszép falikép, egy csodaszép tárgy, vagy egy ceruzatartó születik belőle, ami egy újraéled használati tárgy.
És most a diákokhoz fordulok. Milyen tárgyakat is készítettetek az újrahasznosítás jegyében?
Én csináltam egy teknőst, az nincs kiállítva, de én csináltam egy teknőst.
Miből?
Kupakokból és ilyen tojásnak a tartójából is.
És ez a teknős hol van?
Hát a suliban.
A suliban? Természetesen gondolom kiállított helyen, ahol mindenki láthatja.
Igen, ott van a rajzteremben. A rajzteremben van, csak hát ő nem pályázott, ugye időben nem küldte be, és az övé nem érkezett be, de Mirellái igen, illetve a Mirella testvéréjé. És az őszi kiállításon, bocsánat, Mirella már külön díjas lett az erdei pinttyel, ugye? Mesél róla, Miri, miből készült.
Hát a pinty, az van ilyen bot, azt oda kellett ragasztani, ki kellett szépen színezni. Ugye a rajztanárom Ági tanárnéni megrajzolta, így lemásolta, és nekem szépen ki kellett színeznem.
És te díszítetted ki a botokból.
Igen.
Igaz?
Igen.
És miért éppen a pinty? Kedvenc madarad? Egyik kedvenc madarad?
Igen.
És a mostani SOM felhívásra vagy pályázatra készített valamilyen tárgyat Mirella SOM-ból?
SOM-ból nem, mert valahogy tavaly nagyon rámentünk a SOM-ra, ugye akkor sok SOM magot kaptunk, illetve SOM-fa ágból, levelekből, és most volt egyéb hulladék, és hogy Gábor bácsi megengedte azt, hogy bármilyen lehet, tehát nem kell ragaszkodni a SOM-hoz, ezért nem, tehát elrugaszkodtak a gyerekek egészen ilyenik, hogy kutya, hogy polip, hogy rengeteg cica és tehénke van teljes dobozból, ugye az iskolatej programból, illetve ilyen technikaórák hulladékából, vagy kis papírfecsnikből, illetve termésekből. Termésekből van az egyik kislánynak az uhu bagolya csű rajtaján, ő lett az első helyezett, Julcsika Várna Júlia. És tényleg annyira szép díjakat kaptak, meg a zöld Völgy támogatta magát a pályázatot, a kiállítást, illetve most is szerintem nagyon-nagyon szép díjak várnak a gyerekekre, és a közönség szavaz rájuk.
Mert hogy mondjuk el, hogy bizony, most is lehet szavazni, amikor készül a riport, még jövő időben beszélgetünk, de amikor már adásba kerül mindez, akkor már múlt idő lesz. Minden esetre születnek nyertesek, és lesznek idén is nyertesek.
Így van, bízom benne, hogy a mi iskolánkból is, és a mi falunkból is, mert a felnőttek is azért kezdtek felnőtt alkotások is.
Ha aki meghallgatja ezt a riportot, bennük pedig elindíthatunk egy érdeklődést az újrahasznosítás iránt, tanárnő miért tudná javasolni a minket hallgatók, kedves hallgatóknak, pedagógusoknak, diákoknak, akik most hallgatják ezt a riportot, hogy kövessék az önök példáját, hiszen idézőjelben nem csak egy pályázatra lehet pályázni, hanem az újrahasznosítás egész évben, tanévben aktuális lehet, különböző témákban, és akár minden iskolában, jól gondolom én.
Igen,
ezt?
Jól gondolja. Én azt szoktam mondani, ez a teszednek a jelmondata, hogy gondolkodj világméretekben, és cselekedj itthon. És nekünk itthon, a mi iskolánk az Oktereki Nemzeti Park területén terül el, örökösök iskola, állatbarát iskola, és azt gondolom, hogy itt a gyerekeknek, tehát szívügyük az, hogy ne lássunk hulladékot se a túrák, se az utcák sétái folyamán, és úgy belőjük is ivódik, tehát vigyáznak rá az iskolában is, komposztálunk, iskolakertünk van, 3 kukánk van egy osztályban, tehát a tiszta papír, a kommunális, illetve a komposzt, és nekik ez így nem fölösleges munka volt, hanem tudták azt, hogy ez egy kincs, ami ott esetleg hulladékként keletkezik, és abból csodaszép dolgok születhetnek tényleg.
Újhelyiné Kenéz Zsuzsannának, az Aktereki Általános Iskola pedagógusának, valamint Budai Kamilla Mirellának és Smidova Leának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikereket kívánok az iskolában, a tanuláshoz nektek, kedves diákok, tanárnőnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Szépen. Köszönjük viszont önnek is.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái. A Szentatya szombati apostoli tevékenysége. Leó pápa az umbriai egyházmegyék zarándokaihoz. A szépség és szentek földje vagytok. A Szent Atya fogadta az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetét. Szerdán a pápa megáldotta a Częstochowai Fekete Madonna kettkép másolatát. Leó pápa az emberi testvériség világ találkozójához, a testvériség Isten arcának meglátása másokban. A Szent Atya szombati apostoli tevékenysége. Leó pápa vasárnap lesz 70 éves, majd köszöntjük is szépen holnapi adásunkban. Hogy mit is csinál a római pápa egy-egy nap, álljon itt 14. Leó pápa mai szombati programja, amelynek aratai, mint egyébként is, teljesen nyilvánosak. Tehát Leó pápa kihallgatásai 2025. szeptember 13-án Aranyszájú Szent János egyháztanító emléknapján az apostoli palota dolgozó szobájában. 8:30. A Vietnam és a Szentszék közti közös munkacsoport 14 fős csoportja. 9:00. Antonio D'Angelo, az abruzzói L'Aquila érseke. 9:50. Brian Francis Birch, az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövete bemutatja megbízó levelét. 10:00 Mauro Maria Morfino püspök, Sardinia, Alghero Boza egyházmegyéjének főpásztora. 10:30 José Cobo Cano, Madrid bíboros érseke. 11-kor Gianfranco Gallone címzetes érsek, Uruguay apostoli nunciusa. 12:30-kor a pápai dolgozó szoba közelében fekvő Kelemen teremben, a Pápai Teológiai Akadémia szervezésében tartott szeminárium 150 részvevője, akikhez a pápa beszédet intéz. Délben 12 órakor Leó pápa a Szentpéter Bazilikában beszéddel köszönti az umbriai egyházmegyék 6000 zarándokát. Leó pápa az umbriai egyházmegyék zarándokaihoz. A szépség és szentek földje vagytok. Szeptember 13-án Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének vigíliáján 6000 hívő vett részt Szent Ferenc földjéről az umbriai egyházmegyékből érkezett zarándoklaton. Délelőtt véget nem érő folyamban haladtak az umbriai zarándokok a Via della Conciliazione zárt zarándok folyosóján, hogy a Szent Kapun áthaladva imádkozva várakozzanak Szent Péter sírja körül. Leó pápa délben érkezett a zarándokokhoz, és beszéddel fordult hozzájuk. Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya a jelenlévő püspököket, papokat, női és férfi szerzetes rendeket, és minden kedves hívőt. Ti azért jöttetek Rómába, hogy részt vegyetek a jubileumi zarándoktaton,
a compiere il pellegrinaggio giubilare,
ami egy olyan cselekedet, amelyben a fizikai járás egy annál sokkal fontosabb lelki útnak, a megtérésnek és a megújulásnak a jele. Ennek az útnak egy részét együtt jártátok be, imádkozva és emlékedve, majd áthaladtatok a Szent Kapun, amelynek átlépése a megbocsátás kegyelme révén mindenki számára egy új élet kezdetét jelentette. Most pedig e találkozás után hamarosan megünneplitek az eukarisztiát, amelynek során felajánljátok az Úrnak mindazt, ami vagytok, és mindazt, ami bennetek van, a lélek által egy testben egyesülve. Sok szempontból is gyönyörű vidékről érkeztetek. Itália zöld szívéből,
Cuore verde d'Italia,
viruló természetével, művészeti kincsestárának falvaival, városaival és hagyományaival, a szentek földjéről. Minden közösségetek a saját történetét mesélhetné el ebben a tekintetben, felidézve ismert neveket és kevésbé ismert történeteket. Amikor itt együtt látlak benneteket, szólt a Szentatya, Krisztus testének szépsége jut eszembe, annak színes harmóniájában, ahogy azt Pál apostol is látta és leírta az első korintusi levélben. Ez tükröződik földjeitek panorájában, ahol a teremtés egyé válik az emberi munkával, a művészet és a természet pedig egységbe fonódik. Mindenek előtt azonban a szentség évszázadai,
i secoli di santità,
amelyek megáldották a régiótokat, tanúskodnak erről. Misztikusok és bűnbánok, költők és teológusok, csendes remeték, hittel és bátorsága teli asszonyok és lelkes fiatalok járták ezt az utat, korról korra adva tovább ugyanazt a csodálatos örökséget, Jézus evangéliumát. Nehéz lenne közülük többet is megnevezni anélkül, hogy másokról meg ne feledkeznénk. Azonban szeretnék emlékeztetni arra, hogy pontosan az ő jóságuk folyamából merített ihletet és erőt az a nagyon fiatal szent, akit múlt vasárnap szenté avattak.
Il giovanissimo santo che è stato canonizzato domenica scorsa.
Hangsúlyozta pápa, és nevük említése nélkül is Szent Ference és Szent Carlo Acutisra gondolt, aki úgy megszerette ezt a földet, hogy a nyarait ott töltötte, és kérésére Assisiben temették el. Mindez azért is fontos, folytatta Leó pápa, mert arra emlékeztet minket, hogy a megkapott kincs tovább növekszik, a szőlőtő tovább virágzik és gyümölcsöt terem, a jó must tovább erjed és árasztja illatát. Szent VI. Pál pápa azt mondta, hogy ennek a világnak, amelyben élünk, szépségre van szüksége ahhoz, hogy elkerüljük a kétségbeesést. És hozzátette, a szépség az a drága gyümölcs, amely ellenáll az idő pusztításának, amely egyesíti a generációkat, és lehetővé teszi számukra, hogy osztozzanak a csodálatban. Ez a szépség sokféle módon vesz körül benneteket, értékeljétek, szeressétek.
Apprezzatela, amatela.
Hagyjátok, hogy Istenről beszéljen nektek, és váljatok ti is annak hírnökeivé. Arra hívlak benneteket, kérte a Szent Atya, hogy így éljétek meg ezt az eukarisztiát, hálásan, egységesen, figyelmesen, ámulattal és készen arra, hogy a szeretet és a béke misszionáriusaként távozzatok az Úr oltárától.
Come missionari di amore e di pace.
Zárta beszédét Leó pápa, majd szívből megáldotta őket és közösségeiket. Leó pápa fogadta az Amerika Egyesült Államok új szentjéki nagykövetét. A szombati kiallgatások sorában a Szent Atya fogadta Brian Francis Burchöt, az Amerikai Egyesült Államok 50 éves új szentjéki nagykövetét, aki átnyújtotta a kormánya megbízó levelét. Brian Francis Burch, az Amerikai Egyesült Államok 50 éves új szentjéki nagykövete 1975. július 7-én született az USA Arizona államának Phoenix városában. Római katolikus, nős, 9 gyermek édesapja. Texas állam Irving városának Dallas Egyetemén végzett 1993 és 1997 között, majd különféle ügyvezetői állásokat töltött be. 2003 óta a Columbus lovagok tagja, 2005-től egészen szentjéki nagykövete kinevezéséig, vagyis 20 éven át a Catholic Vote Civic Action, a katolikus szavazat polgári akció elnöke, de emellett számos egyéb katolikus egyesület vezetője, illetve vezetőségi tagja. Az Egyesült Államok Szenátusa ez év augusztus 2-án megerősítette Brian Francis Burch kinevezését, miután Donald Trump elnök múlt év december 20-án őt jelölte az USA szentjéki nagykövetének. Brian Francis Burch, az USA Szenátusa külügyi kapcsolatokért felelős bizottság előtti meghallgatása során kijelentette. Elkötelezett vagyok, hogy a Vatikán vezetőivel és a Trump adminisztrációval együttműködve előmozdítsunk mindent az emberi méltóság és a közjó szolgálatában.
XIV. Leó pápa megáldotta a Częstochowai Fekete Madonna egykép másolatát. Szeptember 10-én a Szentpéter téren tartott pápai audiencián 14. Leó pápa fogadta Bodon Pétert, a Ferences Mária Liga alapítóját, aki egyben a Jasznagúrai Rózsafüzér család tagja is. A szervezet eljuttatta szerkesztőségünkbe közleményét. Az audiencia során a Jasznagúrai Rózsafüzér család által adományozott Częstochowai Fekete Madonna egykép hiteles másolatát áldotta meg 14. Leó pápa. Abban a megtiszteltetésben volt részem, írja Bodon Péter, hogy augusztus 30-án Częstochowában a Mistura Tadeusz festőművész által festett Fekete Madonna egykép hiteles másolatát vehettem át a Jasznagúrai Rózsafüzér család adományaként, amit az igazgatótól, Marian Adam Valigóra pálos atyától vehettem át, amit ezúton is nagyon köszönök. Írja közleményében a Ferences Mária Liga alapítója. Ezt követően Törő András atya a Pápai Magyar Intézet rektora segítségének köszönhetően kapott időpontot az audienciára. 14. Leó pápával való találkozásom legszebb pillanata az volt, hogy láttam, mennyire örül annak a kezdeményezésnek, hogy a kegykép zarándok útra indul, és első állomása Pétervására lesz. Imádkozik a város lakóiért, és kéri Istent, hogy a kisváros az ima és a béke városa legyen. Úgy gondolom, nagy megtiszteltetés érte Pétervásárát, hiszen Magyarországra érkezik az egyetlen hiteles eredeti méretben lévő kegykép másolat. Továbbá abban is az első számúnak tekinthető, hogy 14. Leó pápasága során első alkalommal áldotta meg a Częstochowai Fekete Madonna egykép hiteles másolatát. 14. Leó pápa nagyon derűs volt találkozásom során, számol be az audienciáról Bodon Péter, még a különös kérésemet is nagy mosollyal fogadva teljesítette.
Ez az igaz keresztényi hozzáállás, hogy nekünk is mosolyogni kell a világra, hiszen nagy szüksége van a világnak a kedvességre és a szeretetre. Azon egyházközösségek, amelyek szeretnének bekapcsolódni a kegykép zarándoklatába, a bodonfc@gmail.com e-mail címen érdeklődhetnek. A Ferences Mária Liga kezdeményezés keretein belül szeptember 6-án a római Szent István házban megrendezett zenés esten Pap Leila, a Liel énekesnőt hallhatták a Rómában élő magyarok. Isten minden embernek adott talentumot. Pap Leila olyan tehetséget kapott, amivel az emberek szívébe tud boldogságot hozni. Pozitív kisugárzását és közvetlen személyiségét, szép hangját egyből megszerette a közönség. A Maros-Szentgyörgyi egyházközségtől még külön meghívást is kapott Erdélybe. Köszönjük neki a szívet melengető fellépést. Köszönöm a Szent Istvánház vendéglátását és a helyszín biztosítását, fogalmaz beszámolójában Bodon Péter. Augusztus 15-én a 34. alkalommal megrendezésre került Cross del Amanecer el Campello nevezetű versenyen részt vett Spanyolországban a Bodon FC futócsapata, ahol a szalézi szerzetesrend által szervezett versenyen 7 magyar futóval képviseltették magukat a Ferences Mária Liga támogatásának segítségével. A következő programra szeptember 25-e és 29-e között kerül sor, az FC Barcelona öregfiúk Bodon FC mérkőzés megrendezésére, ahol a Bodon FC csapatát vatikáni alkalmazottak alkotják majd.
Mio fratello che guardi il mondo.
Leó pápa, a testvériség Isten arcának meglátása másokban. A 3. alkalommal megrendezett emberi testvériség világ találkozójának résztvevőihez szólva, a pápa egy emberi szövetség létrehozását sürgette, amely a gondoskodáson, a nagylelkűségen és a bizalmon alapul, nem pedig a hatalmon, a haszonszerzésen és a gyanakváson. Az emberi testvériség 3. világtalálkozójának kezdetén Leó pápa köszöntötte a résztvevőket az apostoli palota Kelemen termében. Hangsúlyozta, hogy a konfliktusokkal és megosztottsággal teli világban jelenlétük még fontosabb, mivel egyesíti őket az erős és bátor nem a háborúra, és a harsány igen a békére és a testvériségre. Ferenc pápa szavairól elmélkedve, miszerint a háború soha nem válasz, Leó pápa kifejtette, hogy a résztvevők jelenléte tanúskodik erről az üzenetről, amely egyesítheti a különböző vallásokat és kultúrákat. Úgy jellemezte azt, mint csendes, mégis erőteljes erő, amely segít felismernünk egymást testvérként, minden különbségünk ellenére. Leó pápa a Káin és Ábel testvérpár kapcsolatára, az első ilyen jellegű kapcsolatra utalt és rámutatott, hogy még ezt is konfliktusok jellemezték. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez a kezdeti erőszakos cselekedet nem késztethet arra minket, hogy azt higgyük, ez mindig is így volt. Bármilyen ősi vagy elterjedt is legyen, Káin erőszakosságát soha nem szabad normálisnak tekinteni, nyomatékosította a pápa. A követendő mércét ehelyett az a kérdés fogalmazza meg, hol van a testvéred? Ebben találhatjuk meg hivatásunkat, példánkat, igazságosságunk mértékét és szabályát. Leó pápa kiemelte, hogy Isten nem áll bosszút Káinon testvére meggyilkolásáért, éppen ellenkezőleg felteszi azt a kérdést, amely az idők során végig kísérte az emberiséget. Mégis ez több, mint egy egyszerű kérdés. Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez a megbékélés alapelvévé válik. Amikor megtanuljuk szívünkre venni, akkor ez személyes, tudatos kérdéssé válik, amelyet a mindennapi élet minden területén fel kell tennünk magunknak. Hol vagytok a háborúk üzletében, amelyek lerombolják a fegyverfogásra kényszerített fiatalok életét, amelyek végtelen civileket, gyermekeket, nőket és időseket vesznek célba? Testvér, nővér, hol vagytok egy erősen összekapcsolt életben, ahol a magány felemészti a társadalmi kötelékeket, és idegenné tesz minket, még önmagunk számára is? A csend nem lehet a válasz. A pápa arra buzdította az emberi testvériség világtalálkozójának résztvevőit, hogy elkötelezettségükkel, bátorságukkal és jelenlétükkel ők jelentik a választ. Az a döntésük, hogy másféle életet élnek, a növekedés és a fejlődés útját, megváltoztathatja a világot. Amint elkezdjük testvéreinknek tekinteni a körülöttünk lévőket, megszabadulunk attól a látszattól, hogy azt gondoljuk, elszigetelt egyének vagyunk, vagy attól a logikától, hogy csak önérdekből alakítunk ki kapcsolatokat. Az önérdek nem az egyetlen alapja egy kapcsolatnak. A spirituális hagyományok és a fejlettebb kritikai gondolkodás megnyitotta az utat a családi vagy etnikai kötelékeinken túlmutató emberekkel való kapcsolatteremtéshez. A testvériség a leghitelesebb név a közelségre, állapította meg Leó pápa, mert azt jelenti, hogy újra felfedezzük a másik arcát. Azok számára, akik hisznek, ez annyit tesz, hogy meglátják Isten arcát mindenkiben, a szegényekben, a magányosokban, sőt az ellenségekben is. Az emberi testvériségnek szentelt világtalálkozó fényében a pápa arra buzdította a résztvevőket, hogy találjanak új utakat a kötődések kialakítására a munka, a tudás és a nemzedékek különböző területein. Arra buzdított, hogy ezek az utak mindig vonják be a szegényeket, nem csupán a segítségnyújtás kedvezményezettjeiként, hanem a megkülönböztetés és a párbeszéd aktív résztvevőiként. Folytassátok a magvetés csendes munkáját, folytatta, amelyből egy valóban részvételen alapuló folyamat fakadhat, amelynek középpontjában az emberiség és a testvériség áll. A pápa egy emberi szövetség létrehozására szólított fel, amely a gondoskodáson, a nagylelkűségen és a bizalmon alapul, nem pedig a hatalmon, a hasznon és a gyanakváson. Végezetül a pápa arra buzdított mindenkit, hogy továbbra is ápolják a testvériség szellemét a mindennapi életükben és azon túl is.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Garai Gábor. Én lelkem, mire csüggetsz el? Mert úgy megtartasz nappal, hogy éjjel vígsággal dicséreteket éneklek néked, erős őrizőmnek. Szent Simolnár Albert, 42. Zsoltár. A jereváni kéziratmúzeumban 1500 éves kódexek után, majd sorban mindegyre fiatalabb, de kézírásos festett iniciál és papírvékony, elnyűhetetlen, kecskebőrre rajzolt ókötetek mögött végre nyomtatott könyv következik. Tótfalusi Kis Miklós munkája. Persze gömbölydeden szimmetrikus örménybetűkkel, megrendelésre készítette nyilvánvalóan 1680-90 táján. Vallásos könyv, az biztos. Fogalmam sincs róla, miről szól, de idézhetné név szerint akár Molnár Albertet, hiszen mióta az eszét tudta, tudhatta kívülről, taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük. Vagy bizakodva, mert hiszen el kellett a bizakodás mindenkor etájon. Mindegy 70 esztendei idő, hogyha több, tehát 80 esztendő. Vagy még reménykedőbben, mert sejthette, hogy itt a Kaukázus ege alatt 120 évig is elélnek emberek. S bár nem Péter nevelte egyházukat föl, csupán Tadeusz, de hát igazán nem ez volt a lényeg. Ivadékaikat föltáplálni erőben. Férfi dolguk volt, s asszony dolguk is. Akárcsak Transzilvániában. Idézhette volna, s talán idézte is. Mégis úgy megtartasz nappal, hogy éjjel vígsággal dicséretet éneklek néked.
Garai Gábor Én lelkem mire csüggetsz el című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Garai Gábor költő, író, műfordító, kritikus 1929. január 27-én született Budapesten. Földbirtokos családból származott, apja Marconnai Tibor hányattatott életű lírikus volt. Édesanyja nehéz körülmények között egyedül nevelte. Garai Gábor tisztes polgári pályára vágyott. Érettségi után 1948-ban közgazdasági tanulmányokba kezdett, de apja jobboldali múltja miatt eltávolították az egyetemről. A vasútnál dolgozott pénzügyi előadóként 1958-ig, ekkor az Európa könyvkiadó lektora lett. 1960-ban magyar szakos tanári diplomát szerzett, s ettől kezdve vezette az Élet és Irodalom versrovatát. A lapnak később főszerkesztő helyettese lett. A Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Magyar PEN Klubnak alelnöke volt. Első költeményei már az 1940-es évek végén megjelentek, de szélesebb körben csak 1957-58 táján lett ismert Tűztánc című versével, melyben avantgárd stílus elemek felhasználásával kísérletet tett a lejáratott szocialista költészet megújítására. Első kötete a Zsúfolt napok 1956-ban jelent meg. A két év múlva kiadott Ének a gyógyulásért című könyvével egy új, szocialista elkötelezettségű ifjú nemzedék vezér alakja lett, aki sajátos értelmezésű, humanista rendet áhított. Költészetét közügyekben elkötelezett líraként határozta meg. Műveiben a tartalmas élet lehetőségeit kutatta, az emberi kapcsolatok foglalkoztatták. Munkásságát 1965-ben Kossuth díjjal és 3 alkalommal József Attila díjjal ismerték el. Garai Gábor 1987. szeptember 9-én hunyt el.
A nap imája.
Szent II. János Pál pápa imája, a Szent Kereszt felmagasztalása. Imádunk téged, Jézus Krisztus, imádunk. Letérdelünk előtted. Nem találunk olyan szavakat vagy gesztusokat, mellyel kifejezhetnénk azt a hódolatot, mellyel a te kereszted eltölt bennünket, mellyel a megváltás ajándéka átjár minket, mellyet te az egész emberiségnek, az egynek és a sokaságnak egyaránt elhoztál azzal, hogy teljesen és feltétel nélkül alávetetted a te akaratodat, az Atya akaratának. Mutassa meg szeretetet hatalma még egyszer, hogy nagyobb, mint a minket fenyegető gonoszság, hogy nagyobb, mint a sokrétű bűnök, melyek a társadalom és az emberek életében maguknak követelik a polgárokat megillető jogokat. Bár tanúi lehetnénk annak, hogy keresztet hatalma nagyobb a bűnök okánál, akinek neve e világ fejedelme. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.